Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük, kedves testvéreim, a 32. Zsoltár első versét, Ó, mely boldog az oly ember éltében. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Kénoszné Tóth Magdolna, 83. évében elhunyt testvérünktől. Szerettei számára Isten szent lelke vigasztalását kérjük erről a helyről is. Egy a szívünk Szilágyi Ágnes testvérünkkel is, akinek férjét ugyancsak az elmúlt héten temették. Szilágyi János építőmérnök Nagyváradról költözött Csepelre, római katolikus vallású volt, de feleségével együtt jártak az Isten tiszteletekre. Most lélekben hazatérhetett. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Hirdetem, hogy következő gyülekezetépítő alkalmunkat kedden, március 3-án, ugye minden hónap 3-án tartjuk, március 3-án kedden este 6 órakor lesz a gyülekezeti termünkben. Előtte 17:30-tól szeretettel várunk minden testvérünket közös imádságra a belső terembe. Jöjjünk erre az alkalomra, mert itt mód van arra, amire az Isten tiszteleteken nem, hogy beszélgessünk, hogy megbeszéljük az igét. Alapítványunk számára adunk 1%-át most is felajánlhatjuk, a kitöltésben, az adóhivatalhoz eljuttatásban szívesen segítünk, az iratterjesztés mellett ott vannak a szükséges papírok. Gyülekezeti hétvégénket Mátraházára tervezzük, május 22-től 24-ig. A tudnivalókról tájékoztató vehető át a hivatalban, illetve ott van az iratterjesztés mellett, szintén az asztalon. Kérjük, hogy a testvérek jelentkezzenek minél előbb, mert a létszámot le kell adnunk a hó végéig, és hát pontosan annyit szeretnénk foglalni, amennyi jönnek a testvérek közül. Azt is hirdetem, hogy a Reformátusok lapja névre szólóan van eltéve. Kérem, hogy akik nem voltak az utóbbi időben, azok is vegyék át a Reformátusok lapja előző számait, és ha valaki tud olyanról, aki szívesen olvassa, az vihet belőle, mert rendszeresen megmaradnak számok. Most folytassuk az istentiszteletet, a megkezdett énekünk a 32. Zsoltár további verseivel, ez a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai ének. A 32. Zsoltár második versétől énekeljük végig, hogy bűnömet el akarám hallgatni, így kezdődik. Isten igéjét, Mózes első könyve 3. fejezetének 8. verséből. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, melyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, mely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, észrevették, hogy mezítelenek, ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem befogadjuk, megértsük, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Kérjük ezt Istentől imádságban is helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk ezt a csendet és nyugalmat, amelybe kiszakadhattunk a világ nyüzsgéséből, a sokféle feladatból, a sokféle kérdésből, ami próbára tesz minket. Köszönjük, hogy nálad lélekben otthonra találhatunk. Köszönjük, hogy te nem feltételeket szabsz, és nem számon kérsz, hanem foglalkozol velünk, mint a jó apa, a jó szülő a gyermekével. Nagyon nagy szükségünk van erre, hogy valahol letehessük az összes álarcot, hogy valahol megszabaduljunk minden félelemtől és kétségtől. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel légy ma velünk. Szent lelkeddel újíts meg és bátoríts. Segíts, hogy ezt az életet jól tudjuk megtenni, a feladatainkat elvégezni, hogy tudjunk ott lenni azok mellett, akik rászorulnak a mi segítségünkre, hogy helyt tudjunk állni minden feladatban, otthon, munkahelyen, a lakóközösségben és bárhol. Kérünk, könyörülj! Segíts megértenünk igéd üzenetét. Segíts, hogy az örömhírre és életté válhasson bennünk. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért, szent lelked által, légy most velünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 627. énekünk első versét énekelve. Igéddel áldj meg bennünket, Urunk. Hallgassuk meg az igehirdetés alapjaként, Pál apostol Efézusiakhoz írt levele első fejezete 11-től 14-ig terjedő verseit. Ezt mondja az apostol, ő benne Krisztusban lettünk örököseivé is, Isten örök részévé, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedtünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Foglaljuk el helyünket. Az efézusi levél elejéről, az első szakaszáról beszélünk már tulajdonképpen hetek óta folyamatosan. Ez egy olyan szakasz, amelyik egyetlen mondat, körmondat, amiben az érezhető, hogy Pál apostol örül valaminek. És persze az is kiviláglik belőle, hogy Istennek örül, de ezen talán csodálkozunk. Sokan talán itt is csodálkoznak. Örülni. Istennek örülni. Mit jelent ez? Hogyan lehet? Talán azt mondhatjuk, hogy ez a világ annyi gonddal van tele, és olyan szomorú, és mi nem akarunk elmenekülni ez elől a világ elől, hogy most Istennek örüljünk. A fájdalmaink, a kételjeink, a minket szorongató feladatok, a jövő kétsége, a sok-sok nehéz hír, amit lesünk a rádióból, meg sok minden, hát most Istennek kéne örülnünk, elrejtőznünk ezek elől, vagy mit kellene? És hogy Pál apostol örül az Istennek ezzel a körmondattal kifejezve azt a kimondhatatlan örömet, ami benne van. Hát honnan szedte ezt? Lehet az Istennek ennyire örülni? És itt a körmondat utolsó részéből azt szedhetjük ki, vagy az táplálhatja a mi életünket, gondolatainkat, hogy az Isten nem valaki távoli, valaki tőlünk. Az Isten nagyon is közeli. Azt lehet mondani, hogy a mindenható Isten az emberiségnek a családfője tulajdonképpen. Mit is mondok ezzel? Pontosan azt, hogy az Isten egészen szorosan oda tartozik az életünkhöz. Hogy valamikor az első ember, Ádám és Éva ezt tudta, hogy ők az Isten teremtő műhelyéből kerültek ki. Ők beszélgettek is az Istennel, és itt táplálták a szívükbe az érzést, hogy van egy ajándékozó valaki, akinek köszönhetjük ezt a csodálatos világot, amiben beleszülettünk, amire egyszerűen egyszer csak fölébredtünk, fölnyitottuk a szemünket, és itt van, és körülvesz. És nekik valóban az Isten olyan volt, mint az apjuk. Valaki, akihez szorosan tartoztak, és akinek mindent köszönhettek. És itt Pál apostol tulajdonképpen annak örvendezik, hogy ő ugyanilyen viszonyban van, lehet a mindenható Istennel. Azt mondja, hogy ő benne lettünk örököseivé, vagy inkább jobb fordítás az, hogy örök részévé az Istennek. És ti is azt mondja, hogy tulajdon népévé lettetek. Mondja Pál apostol azoknak, akiknek viszi az örömhírt, és akik nem tanulták azt a gyermekkorban, hogy Pál apostol az Ószövetségen nőtt föl, mint zsidó ember, de a pogányoknak, akik ezt egyáltalán nem tanulták, nem ismerték, azoknak is viszi ezt az örömhírt, hogy ti is az Isten családtagjai lehettek. Nagyon rossz egy szétszakadt családban élni. Ha hála Istennek nem is tapasztalhattuk meg általában ezt, hogy mit jelent, azért valami fogalmunk biztosan van innen-onnan. A szétszakadt családban a gyermekek magukra vannak hagyva, és nem tudják, hogy mit tegyenek, Tehát a maguk gyermeki éretlen és tapasztalatlan módján próbálnak megélni, és ez nagyon rossz nekik. Ütköznek aztán a világ keménységével, és csalódnak egy csomót, és nem találják az utat, nem kapnak olyan irányítást, nevelést, amire szükségük lenne. Sőt, egyik ember erre húzza, egyik másik ember arra csalogatja a tanácsaival, és ők nem tudják, hogy melyiknek higgyenek. Most azt mondja a Biblia, hogy mi pontosan ilyenek vagyunk. Egy szétszakadt családba születünk. Lehet, hogy épp a családunk, de akkor is az egész emberiségnek a családja ilyen szétszakadt család, mert van egy feljebbi szint, az Isten szintje. És annak is meg kellene lenni. A családunk nem teljes így önmagában. Az Isten szeretetében kellene élnünk, úgy, mint akiknek az igazi, a mennyei apjuk a mindenható Isten. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus ezt az imádságot tanította, hogy így szólítsuk meg az Istent, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ez egy bonyolult fogalmazás, egyszerűen magyar nyelven így kellene mondanunk ezt az imádságot, hogy mennyei édesapánk. Meghatároz minket a családi hátterünk. És olyan érdekes, hogy mégis vannak kivételek. Vannak olyan emberek, akik bár nagyon jó családi háttérből jönnek, és elkallódnak, elzüllenek, és úgy fejezik be az életüket, hogy egy kérdőjel marad, hogy lehet ez. És vannak olyan emberek, akik pedig nehéz családi körülményekből jönnek, úgy, hogy szinte nincs is családjuk, és mégis megállják a helyüket, és a társadalom hasznos tagjai lesznek. Miért? Ugyanezért. Mert a földi család nem minden. Sőt, a földi jó családokból azért jönnek ki nagyjából 90-valahány százalékban jó utódok, mert a jó család attól jó család, hogy visszatagolódik az Isten családjába. De ez egyénileg van. Egyénileg működik. Hiába kap egy-egy ember drága örökséget, nevelést a szüleitől, hogy igen, Isten félelemre neveljük. Ez mindenkin rajta múlik, hogy aztán magáévá teszi-e, betagolódik-e, bekapcsolódik-e az isteni családba is. Innen ki is lehet esni. Viszont aki rossz családba születik, az is betagolódhat az isteni nagy családba, és az Isten tudja pótolni azt, amit nem kapott meg. A gondolkodásunkból tudhatjuk meg, hogy mi hova is tartozunk. Itt ebben a szakaszban van néhány sok ember számára megdöbbentő megnyilvánulás Pál apostoltól. A mai ember nem így gondolkozik, úgy általában. Azt mondja Pál apostol, hogy mi az Isten örök része lettünk, és tulajdon népévé lettetek. Mi inkább arról szoktunk gondolkozni, hogy mi a miénk. A mi örökségünk és a mi tulajdonunk. A fordítók nem ismerték többször így fordítani, hogy az, mi vagyunk az Isten öröksége és tulajdona. Tudunk-e mi erről? Vagy csak arról gondolkodunk, hogy nekünk mink van. Mit kéne megszerezni még hozzá, mit kéne megtartani, mit kéne leadni, eladni. De hát mi vagyunk az Isten öröksége és tulajdona. És ez kell, hogy meghatározza az életünket, hogy mi ő hozzátartozunk, az ő családjában vagyunk. Ő gondoskodik rólunk, ő mutatja az utat, ő rá vagyunk bízva, őtőle jön minden, nehézség, bánat, öröm, bármi. Tulajdona vagyunk. És a gondolkodásunkból az is sokszor hiányzik, hogy mi az emberi akaratainkkal vagyunk elfoglalva. Hogy mi mit akarunk elérni ebben a világban, hogyan szeretnénk a dolgokat irányítani és igazgatni. Sokszor meglepődünk, amikor valaki keresztbe húzza ezt az egészet. Igen, a gondolkodásunkkal van baj, mert mi a saját akaratunkról gondolkozunk, mint egy szétszakadt családban. Emlékszem, amikor ide kerültem, hát most már megvallhatom, mert már elég régen volt, meg már meg is változott ez a dolog teljesen, de akkor az én családtagjaim nagyon nem szerettek volna ide költözni. Gyöngyösről. Hát ezt megérthetjük, Gyöngyös egy szép város a Mátra lábánál. Csepelről meg azt hallották, hogy egy ipar terület és panel rengeteg és a többi. Ráadásul éppen akkor volt a iskolai gyilkosság, meg a hajléktalanoknak a gyilkossági dolgai a Eperföldön. A rádióban ezt hallották, de lényeg, ami lényeg, hogy ők nem akartak jönni ide. De ez néhány kósza gondolat volt, amit persze megosztottak velem elég keményen sokszor, de igazából nem volt kérdés, hogy jönnek-e ide és költöznek-e. Mert a családfő azt kapta, hogy itt fog dolgozni, itt van a feladata Istentől, és jöttek. Tehát egy családban nem az az érdekes, hogy én nekem mi az akaratom, mi az elképzelésem, illetve hát biztos, hogy az is érdekes, meg foglalkoztat, de igazából jöttek, mert jönniük kellett. És ez a gondolkodás különböztet meg minket a többiektől, mert mi az Isten családjába tartozunk, és az ő akaratát szeretnénk megvalósítani. Tehát bocsánat a felvetésért, de ha az jutna eszembe, hogy én mondjuk nem is férfinak érzem magam, nem is a nőket szeretem, vagy én nem családban képzelem el a dolgot, ez abszolút nem számít, mert az Isten rendje az, hogy férfivá és nővé teremtette az embert, és hogy a férfi a nőt, keresse a nő a férfit, és családban éljen. Ha az Isten családja vagyok, akkor föl sem merül, hogy én mit akarok, illetve hát jó, fölmerülhet, de ez igazából nem komoly kérdés. Igazodom a családfőhöz. És ugyanígy van. Hanem nem ilyen nagy dolgokban is, hanem talán, amit úgy gondolok, hogy kisebb azokban is. A családfő azt mondja, hogy nem tarthatok haragot. És meg kell bocsátanom, lehetőleg még aznap. már pedig ugye mi Istenünk ezt mondja, akkor megint csak nem kérdés, hogy én mit érzek, mit gondolok, hogy szeretném. Így mondja ezt Pál apostol, hogy aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Valahogy erről az Istenről van szó. Ő a családfő. És a harmadik gondolkodásban, hogy kinek a dicsőségéről van szó itt ebben a világban. Hogy azt keresem, hogy tetszik-e az, amit én csinálok a környezetemben, hogy mindenképpen ki akarok tűnni, hogy felhívjam magamra a figyelmet, vagy hogy eltereljem magamról a figyelmet, ezért meg akarok bújni, vagy ki tudja, de hogy én a magam életével vagyok elfoglalva, hogy arról mi látszik, és hogy néz ki mások szemébe. Na hát ez a szétszakadt családnak a gondolkodása. Egy családban nem az a fontos, hogy most kiről mi a vélemény. A családban mindenki szeretve van és a helyén van, és az a fontos, hogy a család hogy néz ki. És arról mi a vélemény. És itt nyilvánvalóan a mindenható Isten dicsőségéről van szó ebben a világban. Hogy ő megteremtett minket, népévé akar formálni, az akaratát közli velünk, irányt mutat, és mi vagyunk az ő családja. Mi az ő dicsőségére élünk. Őt akarjuk megismertetni másokkal. Ráadásul a többiek is. Mind az ő családjának a tagjai, csak lehet némelyik elszakadt, és még nem talált vissza. És mindez Jézus Krisztusban lehetséges. Hogy újra visszataláljunk, hogy az Isten eljött ebbe a világba személyesen, mert ugye maga az Isten is egy család, Szent Háromság. És ebből a titokzatos, csodálatos, tökéletes családból az egyik családtag eljött. Mert ezzel volt megbízva. Mert az atya ezt mondta, hogy menj el az emberekhez. És akkor lejött Jézus Krisztus, és hívogatott minket, nyomorult, szenvedő, szétszakadt családban élő, helyüket nem találó embereket, hogy gyertek, vár az Atya szeretete titeket is. És hogy ezt a hívogatást megerősítse és bebizonyítsa, odaáldozta az életét. A mi megváltásunkra, a mi elrontott életünk jóvátételére. Hogy így egyesítse újra a családot, hogy az Isten szeretetébe lehessünk újra. És ezért egy csodálatos dologban lehet részünk, hogy tudhatjuk, hogy majd a végén teljesen egyesül ez a család, és minden tagja helyére kerülhet, és egy nagy, boldog örömben és szeretetben élhetünk együtt, ez lesz az Isten országa. Oda úgy kerülünk, hogy nem látjuk, nem tudjuk, hova kerülünk, de a halállal oda kerülünk. Ezt tudhatjuk a Bibliából. De a Biblia azt mondja, hogy ebből a foglalót, itt így mondja Pál apostol, hogy eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, de igazából nem zálog, hanem foglaló, ez ennek a szónak a jelentése. Tehát majd az egészet akkor fizetik, akkor kapjuk meg. De most ebből egy kicsiny részlet már a miénk, ez a foglaló. hogy tapasztaljuk, hogy tényleg az Isten szeretetében élhetünk már most. Tényleg az ő akaratát kereshetjük már most. Tényleg az ő dicsőségét munkálhatjuk már itt. És ebben békességet, nyugalmat talál az életünk, a lelkünk helyreáll, és a környezetünk is gyógyul, és egyenesen egészen messzire is elnyúlhat az a hatás, ami az életünkből kiindul, hogyha engedelmesek vagyunk a családfőnek. A szétszakadt család egyesülhet. Hát ennek újjong és örül Pál apostol, és újjonghatunk és örülhetünk mi is. Mert így szólít meg, hogy titeket is, ő benne, Krisztusban, titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek, evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Hát ez az ajándék, amiről hétről hétre itt szó van, és amiben élhetünk a hétköznapokban. Így legyen. Amen. A 443. dicséretet keressük meg, és annak az első versét énekeljük el. Lelkem, adj dolgot magadnak, így kezdődik. Testvéreim, válaszoljunk az igére imádságban is. Urunk, köszönjük még egyszer, hogy eljöhettünk ide is, hogy adhatunk dolgot a lelkünknek, hogy végig gondolhatjuk mindazt, amit tőled kaptunk ajándékba, amire csak rányitottuk a szemünket úgy, ahogy Ádám és Éva, csak talán jóval fokozatosabban, ahogy gyermekként kibontakozott az életünk. Köszönjük, hogy a te világodba születhettünk, ahol minden rólad szól. Bocsásd meg, hogy mi engedtünk a világ csábításának, és kizártunk az életünkből, a gondolkodásunkból, vagy félretettünk, és egy sarokba ültettünk. Szeretnénk, hogyha a helyére kerülne a te lényed is, oda a középpontra, a trónra, mint a családunk, az emberiség családjának a feje, a mennyei édesapánk. Köszönjük, hogy visszakerülhetünk Jézus Krisztusban a szeretetedbe, gondoskodásodba, az örömödbe, a békességedbe. Szeretnénk ezt megélni újra meg újra, napról napra. Kérünk, hogy áld meg így a hétköznapjainkat, hogy ne szétszakadt család árva tagjaiként engessük az életünket, hanem a te tenyeredben is, biztonságodban. Kérünk, így áld meg mindannyiunk életét, áld meg azokat, akik szenvedésben, veszteségben, fájdalomban vannak. Áld meg azokat, akik nehéz terheket hordoznak. Áld meg azokat, akik a munka nehéz terhét viselik. Kérünk, adj erőt mindnyájunknak, helyt állni a magunk helyén. Kérünk, hogy érezzük a te szeretetedet, sőt, hogy tovább tudjunk abból adni másoknak. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által így légy velünk napról napra. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Öleljük imádságunkba népünket, nemzetünket, első vasárnap lévén ne csak a himnuszt, hanem a székely himnuszt is énekeljük el. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetem, hogy Biblia vasárnap lévén a Persely Pénz a magyarországi Biblia terjesztést céljait szolgálja. És befejezésül énekeljük a 673. énekünket, Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.